Kedves paptestvérek, kedves nővérek, kedves testvéreim! Az evangélium egyik leggyönyörűbb mondatát hallottuk. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda érte, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Az evangélium eredeti görög szövegében különleges ennek a mondatnak a megfogalmazása, megformálása is. Ha szó szerint fordítanánk, valahogyan így kellene, úgy szerette Isten a világot, és mégis, még egyszülött fiát is odaadta érte. Mintha az evangélista okosan próbálná megfogalmazni az okát, hogy hogyan is lehet ez, az örök Isten meghal a gyarló porszem emberért. Hogy Isten, aki maga az élet teljessége, vállalja a legszörnyűbb kínokat és a halált. Hogyan lehet az, hogy Isten meghal az emberért? Okosan próbálja ennek az okát megfogalmazni. És azt mondja, mert szeretett. Mert annyira szeretett, hogy mindent odaadott. De azután, mintha a Szentírónak a tolla megakadna a mondat közepén. Mintha azt mondaná, szeretett minket az Isten, de még meg is halt értünk. Mindent odaadott. Mert erre nincsenek már emberi szavak és okos magyarázatok. Ennek nem lehet okosan az okát keresni. Ennek az oktalan, minden emberi értelmet fölülmúló odaadásnak. Szeretett minket az Isten, de még meg is halt értünk. Kedves testvérek, valami ehhez hasonló logikátlan, nagylelkű odaadás van minden szerzetesi élet mögött is. Hogy valaki miért adja oda az egész életét, erre nincsenek logikus magyarázatok. Ennek nincsenek teljesen megfogalmazható észérvei. A kereszt balgasságára a meghívott ember a szűzesség oktalanságával felel. Annak az Istennek, aki nem valamit adott nekünk, hanem önmagát adta és adja egészen. A meghívott ember úgy érzi, hogy én sem adhatok csak valamit, hanem önmagamat kell odaadnom egészen. Mécs László papköltő próbálta megfogalmazni egyszer, hogy miért adta oda ő az egész életét. Miért vállalta az Úristen totális szolgálatát. Egy gyönyörű verset írt, amelynek ez a címe, csak ennyi az egész. És a versben ezt olvassuk. Igen, lehettem volna én is boldog. Az én utam is éppen arra vitt. A kert elébe értem, mely reám várt. Szerelem, rózsák, édes mámora, gyümölcsfák, csend, családi tűzhely, szántásvetés húmuszban, szerelemben, írtás, oltás, fákban, gyerek szívekben. Leányhajszálon függött az aranykulcs. De megfordultam. Nem tudom miért. Én nem vagyok hős. Nem vagyok erős. Nem tudtam, hogy mit rejt a másik út. Hogy mi a cél, és mi a harc a célért. Hogy mit keressek itt a másik úton. Csak megfordultam, ennyi az egész. Csak annyit tudtam, valaki szeret. Valaki nagyobb minden boldogságnál. Minden csendnél és minden szerelemnél. Nagyobb a földnél és nagyobb az égnél. Tudtam, szeret. És ennyi az egész. Hagytam magam szeretni, mint a gyermek, a Jézus Krisztus ember ideálja. Hagytam magam vezetni, mint a gyermek. A gyermekben nincs cél, nincs hősiesség, csak megy, ha küldik, s nem tudja miért. És küldtek. Mentem. Ennyi az egész. És jártam, mint a többi vándorok. Fecskét kérdeztem, és fülemiléket. Mi nem szövünk, mi nem fonunk, mi nem szántunk, mi nem vetünk. Mégsem vagyunk mi céltalan csavargók. Mi hozzuk a tavaszt és a dalt. És vándoroltam. Ennyi az egész. Játékkötényként is kötnek elémbe, és teleszórják furcsa új magokkal, hogy vetegessek hetet hét határon. És én játszadozom, ennyi az egész. Aranypuskát, aranykardot kapok, a világosság játék fegyverét, harcolnom kell a hétfejű sárkánnyal, sötét magammal s a sötét világgal, és néha, mintha varázs volna rajtam. Nem fog fogó tűz, nincs ahilles sarkam, s majdnem olyannak látszom, mint a hősök. Én nem vagyok hős, s hőst kell végig játszanom. És én játszadozom, ennyi az egész. Néha futok és félek, hogy megállok, és néha állok, s félek, elbukom. És néha fekszem, s félek, hogy elalszom, és eltapom. És néha sírok reggel, hogy énekeljek este, és kisírom magam este, hogy kacaghassak reggel. Így játszom én a könnyel és kacajjal. Én nem vagyok hős, ennyi az egész. Nem tudtam, hogy ez így lesz, nem kívántam, de nem siratom vissza azt a kertet. Valaki engem végtelen szeret. Nagyobb a földnél, és nagyobb az égnél. Hagyom magam szeretni, mint a gyermek. Csak ennyi, ennyi, ennyi az egész. Az Úristen szeretete pazarló és végtelen. A kereszten mindent odaadott. A szerzetes erre próbál meg nagylelkűen válaszolni. És igyekszik ő is nem csak valamit, hanem mindent odaadni nagylelkűen, szabadon és örömmel. Kedves testvérek, hadd mondjam el ennek az elmúlt 100 évnek, néhány fontos pillanatát, egyáltalán hogyan született az Annunciáta nővérek közössége. 1840-ben érkeztek meg a vincés nővérek Grácba. Ők ennek az Annunciáta közösségnek a forrása. A nagynénie, a szülő anyja, nagyon örülünk, hogy itt vannak a vincés nővérek, és képviselik ilyen módon a vincés közösséget. Grácban a munka a kórházban óriási volt, és emiatt elkezdtek jelentkezni lányok önkéntes ápolónak. Úgy hívták őket, hogy kisnővérek. Nem lettek igazi fogadalmas nővérek, mert ekkora kerete a rendnek nem volt, de bent lakhattak a rendházban. Ugyanazt a lelki életet élték, és egy idő után rendi ruhát is kaptak. 1860-ban indult ez a kicsi közösség, és nagyon hamar gyarapodott. 1908-ban már 40-en voltak. Aztán kitört az első világháború. Jött a rengeteg sebesült, szörnyű állapotban levő fiatal emberek. És Szombathelyről az akkori vöröskeresztes hölgyeknek a vezetője, Szegedi Gina, Pető Ernő későbbi kórházigazgatónak a felesége gondolt arra, hogy vincés nővéreket kellene hívni, Szombathelyre, hogy segítsenek. És így érkeztek az első segítő nővérek, az Annunciáta nővéreknek az előfutárai 1915-ben Szombathelyre. Mikes János püspök kinevezte gyóntatójuknak, lelkivezetőjüknek Boda János kanonokot, aki a nővéreket ismerte már, és nagyon-nagyon szerette és tisztelte. Ugyanis ő egy tífusz járványban megbetegedett, és a nővérek ápolták minden félelem nélkül. Boda János kanonok tudta, hogy milyen fajta lelkiség van ezekben a nővérekben. Nagyon nagy örömmel vállalta a lelkivezetésüket. Szombathelyen egy iskolába berendezett nagy katonakórházban kellett a nővéreknek szolgálniuk. A tornatermek, a folyosók mind tele voltak zsúfolva ágyakkal, illetőleg sokszor a földön feküdtek a súlyosan sebesült katonák. Volt olyan éjszaka, hogy 8-10 is meghaltak. Ember fölötti munkát végeztek ott a nővérek. Aztán kitört 19-ben a tanácsköztársaság. A kommunisták azt mondták, hogy nekik apácák nem kellenek. A kórházból tűnjenek el. A kórház igazgató azonban, Pető Ernő azt mondta, hogy ha az apácákat innen elküldik, akkor ő abba hagyja az operálást. Nélkülük nem folytatja. A kommunista vezérek megtorpantak, nem merték ezt a lépést megtenni. Szombathelyen a nővérek megmaradhattak. Aztán 1920-ban, ahogyan vége lett a tanácsköztársaságnak, és megtörtént a trianoni tragédia, rengeteg segítő nővér, akkor már több mint 60-an gyűltek össze Szombathelyen a különböző rendházakból. A vincés nővérek már ennyi segítő nővért nem is tudtak befogadni. És ekkor gondolta úgy Mikes János püspök, hogy ezt a hatalmas kincset, ezt a gyönyörű nővér közösséget nem szabad szélnek ereszteni, hanem gyorsan kell alapítani egy közösséget az ő számukra. Így születik meg 1920. szeptember 14-én az Annunciáta szerzetes rend. Mikes János püspök ezt a több mint 60 nővért megkérdezte, hogy ki az, aki mostantól önkéntes ápolóból, segítő nővérből igazi nővérré, apácává szeretne válni. Egy hónap gondolkodást adott nekik. A nővérek azt mondták következő napon, hogy nincs szükség itt egy hónapra. Egy kivételével 63-an mindazt mondták. Isten szolgálatára akarjuk szentelni, igazi nővérként. Ezzel a 63 nővérrel indult el akkor az Annunciáta rend. Rengeteg helyen szolgáltak a következő 100 évben, Csepel-szigeten, ahol poloskákkal teli, rendkívül rossz állapotban levő kórházat emeltek föl néhány hónap alatt. Egerben, Kalocsán, Celdömölkön, Szegeden, Gyulán, Gyergyószentmiklóson, Szászrégenben, és hát leginkább Szombathelyen, ahol 50-60 nővér szolgált nap mint nap a szombathelyi város, illetőleg megyei kórházban. Mi a lelkülete az Annunciáta nővéreknek? A titok, amelyet követnek, és amely a nevüket is adja, az angyali üdvözlet. Az angyal így köszöntötte a szűzanyát, ha szó szerint fordítjuk: örvendj, Mária, kegyelmet találtál Istennél, az Úr veled van. Ez az üzenet azt is hirdeti a számunkra, hogy igazi öröm itt a földön csak odaföntről van. Csak azoknak a szívében, akik mint a szűzanya, kinyitják az életüket fölfelé. Kinyitják az otthonukat, a családi házaik tetejét fölfelé, és beengedik, befogadják őt, ahogy a szűzanya befogadta az élő Istent. Igazi öröm annak a szívében van, aki az angyal szavára igent mond, aki a lelkét kinyitja fölfelé. És a nővérek titka azt is jelzi, hogy ez az öröm nem tűnik el, és nem szűnik meg a kereszt alatt sem. A szűzanya ott is boldog asszony. Fájdalommal teli, de egészen egy a fia áldozatával. A nővérek ezt a titkot élik. A fölfelé kinyitott szív titkát. Annak az örömnek a titkát, amit semmilyen földi fájdalom el nem tud venni. Úgy gondolom, hogy sokfajta üzenete van ennek a mai napnak. Az egyik üzenet talán az, hogy azt a nagy lelkűséget, amit 1937-ben a nővérek vállaltak, amikor elindultak a lepra telepre, Brazíliába. Ezt a nagy lelkűséget Isten sokszorosan megjutalmazza. Megjutalmazza ezzel a mai nappal is, amikor Brazíliából jönnek nővérek ide közénk, annak az áldozatnak kicsit a gyümölcseként. Istent nagy lelkűségben nem lehet fölülmúlni. Minden nagy lelkű döntésünknek gyönyörű gyümölcsei születnek. A mai nap azt is üzeni nekünk, hogy a nővérek óriási kincse az egyházunknak. Az egyházban nem csak a pap szerepe fontos, hanem éppen olyan fontos a kicsit háttérben levő nővér szerepe is. Ahogyan Jézus keresztje alatt asszonyok álltak. A bátor férfiak egy kivétellel mind elfutottak. És a föltámadás első tanúi is asszonyok lettek. Erre az asszonyi hűségre az egyházunknak elengedhetetlen szüksége van. Erre az aranyfedezetre, a szavak mögötti odaadott életek aranyfedezetére. Nem csak a péteri karizma fontos az egyházunkban, hanem a Mária karizma is. És a mai ünnep azt is üzeni, hogy nagyon sok papi hivatás a nővérek által születik. Nagyon sok idősatya beszél erről. A gyerekkorának az egyik legmeghatározott élménye egy-egy nővérrel való találkozás volt. Vagy egy nővér hitoktató. Így volt az én gyermekkoromban is. Egy titkos kármelita apáca rejtőzik legalábbis többek között annak a templomnak a titka mögött, ahova jártam, amit az ő éneke töltött be, és az ő hite sugárzott, és töltött be fénnyel és kegyelemmel. Hálát adunk, testvérek, ezért a 100 évért, és nagyon kérem a sárvári közösséget, hogy fogadják a nővéreket nagyon nagy szeretettel. Ők ott hagyták a hazájukat, az anyanyelvüket, a családjukat, azért, hogy itt közöttünk szolgáljanak. Legyenek az ő számukra második család, második haza és otthon. Hívják meg őket gyakran. Segítsék őket a nyelvtanulásban, a beilleszkedésben, abban, hogy otthon érezhessék magukat. Legyenek számukra új, befogadó otthonnál. Kérik a nővérekre az Úristen áldását, és a szűzanyának, Gábor angyalnak, a közben járó, oltalmazó, pártfogó segítségét.
Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.